Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyal Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a cég sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, az idén és jövőre is nőni fog, a hitelminősítők, a beruházók, a vállalkozók és a magyar emberek is bíznak Magyarországban. Optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, az ugyanis nem csak életeket, családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fogalmazott. Újabb két Leopard típusú harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is eltüntetnék a háború útjából, azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter, belga kollégája azon kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárcavezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter beszélt arról, Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millióval nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. Beszélt arról is, a kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat. A 2024-es Magyar Uniós Elnökség alatt a fogyatékossággal élőket érintő ügyeknek kiemelt jelentőségük van, közös cél, hogy elősegítsék az egyenlő lehetőségeket, különös tekintettel tehát a fogyatékossággal élő emberekkel. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, és a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról adott tájékoztatást, a cél, hogy a magyar elnökség ideje alatt minden elnökségi rendezvény fizikailag és infokommunikációsan is akadálymentes legyen, lehetővé téve a legszélesebb körű részvételt és az egyenlő hozzáférést. Átadták Magyarország első zöld hidrogén üzemét a Bükk-Ábrányi Energiaparkban. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a hivatalos próbaüzemét megkezdő létesítmény a helyi napelempark által termelt megújuló energiával állít elő hidrogént, és külön értéke, hogy nem jó minőségű termőföldre, hanem a korábbi bányászati tevékenységből fennmaradt tájsebre épült a Mátrai erőmű területén. A nemzetgazdasági miniszter és delegációja egyiptomi látogatása keretében a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatok zászlóshajó projektjeiről egyeztetett. Nagy Márton ismertetése szerint 1350 vasúti vagon gyártunk Kairónak, ennek értéke meghaladja az 1 milliárd eurót. Egyiptom és Albánia közötti telekommunikációs tengeralatti kábelrendszer kiépítésében veszünk részt, emellett hazánk szerepel egy egyiptomi egészségügyi szakkiállításon. Magyarország továbbra is kiemelt célpont a befektetők számára, a versenyképes üzleti környezetet a háborús válság alatt is sikerült megőrizni, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály hivatalában fogadta luxemburgi kollégáját. A magyar tőke 19. legfontosabb célország a Luxemburg, ami közel 400 millió euró beruházást jelent. Az új felsőoktatási modell lényege az együttműködés, az egyetemeknek és a térség gazdasági és társadalmi szereplőinek kell kialakítaniuk közösen a jövőt, mondta el a területért felelős államtitkár a Miskolci Egyetem felújított kollégiumának átadóján. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az egyetemi épületeket a modellváltás kezdetén ki kellett váltani az adósabb szolgaságból. Azt mondta, 50 épületet adtak vissza, mintegy 150 milliárd forint értékben a felsőoktatási intézményeknek. A Miskolci Egyetem kollégiuma 1700 férőhelyének 20%-a már megújult. Végül az időjárásról. A heves viharok után megnyugszik a légkör, azután már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok, és ismét sokat süt majd a nap. A hőmérséklet a reggeli órákban 15, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Lassan közeledik a nyár, és hát a meteorológiai nyár már el is érkezett. Én most utoljára jelentkezik be, majd legközelebb szeptemberben fogok, és mivel az előző két adásban a Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikájával, körlevelével foglalkoztam, úgy gondoltam, hogy még egy adást megér, hát többet is megérne, mert hogy annyira gazdag és nem azt mondom, hogy kimeríthetetlen, de valóban nagyon sok témával foglalkozik. Talán a kedves rádió hallgatók emlékeznek rá, hogy a legelső alkalommal a teremtésvédelemnek a biblikus alapjaival foglalkoztunk, majd a következő alkalommal leginkább az emberi önzőség és az abból fakadó károk következtek. A mostani pedig a körlevélnek az utolsó részére ugrik, mármint a műsorunk, amelyben a Szentatya azt a kívánalmát fogalmazza meg, hogy az újfajta szemlélettel, ahogyan a teremtésre és a teremtésvédelemre gondolunk, ez egy újfajta lelkiséget is kell, hogy kialakítson az emberben. Ezt is több fejezetre osztja, nem fogunk mindennel foglalkozni, leginkább majd a 6. fejezetet nézzük, amelynek a címe Szentségi jelek és ünnepléssel egybekapcsolt pihenés. Kezdjük is tehát a szövegnek a bontszolgatását, de természetesen szeretettel várjuk a kedves rádió hallgatóknak a hívását, hogyha észrevételük, hozzászólásuk vagy kérdésük van a témával kapcsolatban, akkor bátran hívjanak bennünket a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámán. A Szentatya tehát ezt írja a körlevelében. A világ mindenség Istenben bontakozik ki, aki mindent betölt. Ezért Isten misztikus megtapasztalására ad lehetőséget egy falevél, egy út, a harmat és egy szegény ember arca is. Már is elgondolkodtató mondatokkal találkozunk, hiszen amikor a világ mindenségre gondolunk, hát elsősorban itt a földre természetesen, mert ez az, amiről a legközvetlenebb tapasztalatunk van, de azért szeretünk kikukucskálni a csillagok közé is, és az emberi tudomány most már nagyon sok mindent meg is tudott mutatni, sőt sok mindent meg tudunk fejteni. De a lényeg az, hogy a világ mindenség azaz Istenben bontakozik ki, mondja a Szentatya, vagyis, hogy mindaz, amit a világban tapasztalunk, az valamiképpen az Istenben van, és azt is látjuk, hogy ez a világ, ez változik, alakul, fejlődik. Tényleg talán ez a legjobb szó rá, hogy kibontakozik, olyan, mint egy virág, amely egyre tágabbra tárja szirmait, és egyre jobban föltárja az ember számára a szépségét, a gazdagságát. És mindez azért lehetséges, mert hogy Isten mindent betölt, mindent átjár. Itt most persze nagyon óvatosnak kell lenni, amikor a Szentatya ezt mondja, véletlenül sem gondol panteizmusra. Tehát nem arról van szó, hogy a világ és az Isten az ugyanaz lenne. Az Isten az fölötte áll a világnak, mert hogy ő a világnak a teremtője, de ugyanakkor át is járja ezt a világot. Szent Pál is azt mondja, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát, hogy tulajdonképpen az egész lét valamiképpen az Istenben helyezkedik el. Azonban ez mégsem azonos az Istennel. És akkor itt jön a következő lépés, amire mondja a Szent Atya, hogy a misztikus megtapasztalás éppen ezért a világon keresztül is lehetséges. Tehát nem pusztán csak valami belső elvon spirituális élmény, vagy extázis állapotában következhet benn, hanem amikor rá tudunk csodálkozni a világnak akár egy egészen apró mozzanatára is, mint egy harmadcsepp vagy egy falevél. Egyébként én nagyon szeretem ezeket a dolgokat nézegetni, és minden évszaknak megvan a maga gyönyörűsége számomra, tehát most is akármerre járok, most az esők után a tavaszi, koranyári természet a maga nagyon élénk, eleven színeivel, tehát ezek a zöldek, ezek nincsenek máskor. Hozzá a pipacsoknak az égő vöröse, hát ez valami csodálatos. Nagyon szeretem egyébként a repcevirágzást is, mert az pedig főleg itt az Alföld északi részén, hogyha az ember a hármas úton közlekedik, és itt vannak ezek a repcetáblák háttérben a mátrának a sötétebb tömbjével fölötte a kékék, hát ez valami csodálatos. Tényleg olyan színpompás, annyira élénkek, annyira elevenek ezek a színek, hogy az ember nem tud más tenni, csak gyönyörködni. De hozzáteszi azt is, hogy egy szegény ember arcában is fölfedezhető ez a misztikus megtapasztalása az Istennek. Így folytatja. Az eszmény nem pusztán az, hogy a külsőtől a belsőhöz forduljunk annak érdekében, hogy felfedezzük Isten tevékenységét a lélekben, hanem az, hogy meg tudjuk találni őt minden dologban, ahogyan Szent Bonaventura tanította. És itt most jön egy idézet Szent Bonaventurától. A szemlélődés annál kiválóbb, minél jobban érzi magában az ember az isteni kegyelem hatását, vagy minél jobban képes megtalálni Istent a külső teremtményekben. Szent Bonaventura tehát két utat is mutat a szemlélődésre. Egyrészt az, hogy az ember befelé figyel, és egyre jobban felfedezi magában az isteni kegyelmet, a másik út pedig a szemlélődésnek, hogy minél inkább felfedezi az Istent a teremtményekben. Tehát a teremtmények valamiképpen tükrözik az Istennek a létét, mert egymagában a lét önmagában is az Istent tükrözi, hiszen a világ önmagától nem létezne. A világ azért van, mert az Isten megteremtette és fönntartja ezt a világot. Tehát amikor az ember rácsodálkozik a teremtményekre, akkor föl tudja fedezni mögötte a teremtőnek a csodálatosságát, és ez igenis lehet a szemlélődésnek és a misztikumnak is az egyik útja. Tehát a nem pusztán csak az az út lehetséges, hogy kívülről egyre mélyebbre haladunk önmagunkban, ahogy a Szent Atya mondja, hanem ugyanaz, hogy felfedezzük az isteni tevékenységet, az Istent magában, a dologban, ami nem az Isten, de mégis átjárja őt az Isten. A következő pontban a Szent Atya kimondottan keresztes Szent Jánosra hivatkozik, tőle több idézetet is hoz, mégpedig a Szerelmi Páros Ének című költeményéből, vagy költemény sorozatából, amely tényleg egy misztikus megtapasztalás. Nagyon érdekes egyébként ez a mű, én is csak részleteket olvastam belőle. Valóban olyan, mint egy szerelmes vers, ahol azonban a szerelmes és a szerelmének a tárgya, az nem egy földi kapcsolat, hanem az ihletet tényleg költőnek nevezhető, mert költemények ezek is valóban keresztes Szent János nagy költő is, a spanyol irodalom is számon tartja, mint nagyon jelentős szerzőt. Tehát keresztes Szent János hogyan szerelmesedik bele az Istenbe? Tehát ez egy olyan misztikus kapcsolat, amely tényleg a legnagyobbaknak adatik meg, és ő ezt átélte, és ezekben a versekben, hát amennyire lehet az ilyen misztikus élményeket rögzíteni, ő ezt megtette. Tehát a Szent Atya így ír róla: keresztes Szent János azt tanította, hogy minden jóság, ami a dolgokban és az evilági tapasztalatokban van, és most idéz, végtelen fokban van meg Istenben, eminenter, vagyis jobban mondva, ezek, amikről itt szó van, mindegyike maga Isten. Tehát ez a fokozásnak az útja, vagyis ha az ember tapasztal valami jót, valami szépet ebben a világban, akkor el lehet mondani azt, hogy ami jót, szépet megtapasztalt, ez mindenképpen egy véges tapasztalat, és a maga az a szépség és a jóság is véges, viszont ugyanez az Istenben végtelenszeresen megvan. Tehát tulajdonképpen ami jót, szépet mi itt megtapasztalunk, az Istenben meglévő szépségből, jóságból tulajdonképpen csak egy töredék, és mégis annyira a hatása alá tudunk kerülni, mert ezek mind el tudnak bennünket bűvölni. Még ezt a szót is, vagy ezt a kifejezést is használja keresztes Szent János, hogy mindegyike maga Isten. Ez talán kicsit erősnek tűnik első hallásra, de nem arról van szó, hogy az Isten. Tehát nem lehet semmivel sem azonosítani az Istent, mert pontosan az a lényeg, hogy az Isten messze túlnő ezeken. De valamiképpen mégis az Istent tükrözi az ember számára. Nem azért, mondja a Szent Atya, mintha a világ korlátozott dolgai valóban isteniek lennének, hanem mert a misztikus megtapasztalja azt a szoros kapcsolatot, amely Istent minden létezőhöz fűzi, és ezért, megint idéz, úgy érzi, hogy ezek a dolgok azonosak Istennel. Tehát meg is fejti a Szent Atya, hogy az ember érzi úgy, hogy ezek a dolgok azonosak Istennel. A világ korlátozott dolgai, ról azt mondja, hogy nem igazán isteniek. Nem isteniek. Ezek teremtményi dolgok. És mégis, mivel hogy az Istenhez kapcsolódnak először is a létük folytán, ezért a misztikus ember megtapasztalja ezt a szoros kapcsolatot a teremtmény és az Isten között. A Szent Atya nem mondja ki, de hát mindenki számára egyértelmű, hogy mi az a kapcsolat, ami megvan a Teremtő Isten és ezen dolgok között. Ez nem más, mint a szeretet. Tehát nagyon egyszerűen az Isten szereti ezt a világot, szeretetből alkotta, szeretetből tartja fönn. És ez nem valami új tapasztalat, ez már az Ószövetségben is megvolt. A Bölcsesség könyveiben olvassuk, hogy mindent szeretsz, amit alkottál. Igen, ha nem szeretnéd, akkor nem alkottad volna meg. Tehát már az Ószövetségi ember is rádöbben erre, hogy az Isten és a világ között egy nagyon erős szeretet kapcsolat van, amely az Isten oldaláról, a tökéletes szeretet, a teremtett világ oldaláról azonban ez nem tökéletes. Nagyon egyszerű a dolog, ugye mi is elmondhatjuk magunkról, hogy szeretjük az Istent, és ő is szeret bennünket, összeköt bennünket egy szeretet kapcsolat. De van különbség. Az Isten szeretete az egy végtelen szeretet, egy tökéletes szeretet irántunk, a mi szeretetünk, ez pedig hát tökéletlen szeretet, mert hogy nem tudjuk tökéletesen szeretni sem az Istent, sem egymást, mindig vannak gátló tényezők, ugye leginkább a bűneink, ami miatt ez a szeretet nem tud úgy kifejlődni, de hát egyébként sem lehetne olyan, mint az Isten szeretete, mert az Isten szeretete, ahogy mondtam, az a tökéletes, a miénk az csak a teremtményi voltunkból következő Istenéhez képest tökéletlen szeretet, De ez nem jelenti azt, hogy akkor most kétségbe kell esnünk. Nem is tudunk úgy szeretni, mint az Isten, de nem is várja tőlünk az Isten, hogy úgy szeressünk, hanem szeressünk úgy, amennyire a mi adottságaink, a teremtett voltunkból fakadóan ez egyáltalán lehetséges. Tehát a világ és az Isten között ez a nagyon szoros kapcsolat, ez lényegében a szeretet kapcsolat, és amikor az ember rádöbben egy-egy teremtett dolognak az előbb említett szépségére, jóságára, nagyszerűségére, akkor fölsejlik mögötte az, hogy az Isten mekkora szeretetet tanúsít ez iránt, a dolog iránt. De hogy tovább is léphetünk, mert azt mondjuk, hogy ha az Isten annyira szereti azt a dolgot, akkor engem is mennyire szeret, akinek megengedte, hogy rádöbbenjek erre a misztikus kapcsolatra, ami a világ és a teremtő az Isten között fennáll. Mert hogy ez, hogy az Isten ezt lehetővé teszi számunkra, hogy képessé tesz bennünket erre, ez is az ő szeretetének a megnyilvánulása. És ebből az ember maga is növekszik a szeretetben. Így folytatja a Szent Atya: ha megcsodálja egy hegy nagyságát, nem tudja elkülöníteni Istentől, és úgy érzi, hogy ezt a belső csodálatot, amelyet megél, az Úrra kell vonatkoztatnia. És itt most jön egy hosszabb idézet Keresztes Szent Jánostól: a hegység magas, gazdag, terjedelmes, szép, festői, virágdíszes és illatos. Itt látszik, hogy költő. Ilyen hegység az én számomra az én kedvesem. A kedvesem ez az Isten. A magányos völgyek nyugalmasak, kellemesek, üdék, árnyékosak, édes vízben gazdagok, fáiknak változatossága, s a madarak kellemes éneke örömmel és élvezettel töltik el az ember érzékeit. Üdülést nyújtanak, pihenőül szolgálnak magányunkban, és csend van bennük. Ilyen völgyek számomra az én kedvesem. Tehát hegyek is, völgyek is, minden az Istenre emlékezteti Keresztes Szent Jánost, az ő kedvesénre, az Istenre. És látszik, hogy milyen szépen tud ezekről a természeti jelenségekről, vagy földrajzi alakzatokról beszélni, ami nekünk sokszor nem adatik meg, de azért szerintem mindenkinek volt már ilyen tapasztalata. Egész biztos, tehát bárhol is élünk a világban, annyira csodálatos a természet, mindegyik tájnak, tájegységnek, klímának megvan a maga különlegessége, gazdagsága, zamata, amit hogyha az ember tényleg nyitott szemmel és nyitott szívvel megcsodál, akkor hasonló érzelmek, tapasztalatok születhetnek meg benne, mint ami megszületett Keresztes Szent Jánosban. Hát örülnék is, hogyha a kedves rádióhallgatók közül valaki betelefonálna és elmesélne egy ilyen élményét, amikor a természeten keresztül rádöbbent az Isten csodálatosságára. Én nekem több ilyen is volt, tehát, és bárhol rá tudok döbbenni. Tehát a napokban az Eged alatt a szőlők között bókláztam, sétáltam, és egy csodálatos naplemente volt, valami fantasztikus. Most ez a felhős, esős időszak közben gyönyörű felhők vannak, és hogy azok között átsütött a nap, és akkor bearanyozta a Nagy Egedet, és a Mátra fölül, hogy jöttek ezek a fénysugarak, hát ez csodálatos volt. Tehát egyszerűen olyan nyugalom, béke, olyan nagyszerű érzést töltött el, hogy az ember nem tud nem gondolni az Istenre. De ez egy friss, néhány nappal ezelőtt történt, de hát számtalan ilyen volt, és amerre csak jártam a világban, ezt mindenhol megtapasztaltam. Tehát én tériszonyos vagyok, de Mentorella Ez egy zarándok hely Olaszországban, ahova gyakran, vagy legalábbis néhányszor elmentünk kispapkorunkban zarándokolni. Egyébként gyalog eléggé kaptatós, tehát San Pastoréból, a Collegium Germanicum et Hungaricumnak a villájából indultunk általában hajnalban, közben fölkelt a nap, és meg kellett mászni ott egy 1000 méter magas sziklaoldalt, mire fölért az ember Mentorellába, és az egy nagyon érdekes hely, mert egy ilyen hegygerincen fekszik, van egy kolostor, egy Mária kegyhely, van külön egy lépcső, ami fölvezet még egy szikla csúcsra, ahol van egy harang. És ki van írva, hogyha úgy érzi az ember, akkor húzza meg a harangot, kondítsa meg. Viszont alatta a túloldalon valami iszonyatos mély szakadék, tehát egy nagyon-nagyon meredek hegyoldal, és az alján egy tündöklő kis völgy található. Tehát ezek mind olyan szívet melengető élmények, bár én kicsit borzongtam, mert mondom, a mélység engem elborzaszt, de ugyanakkor pedig volt valami olyan csodálatos ebben, és akkor a háttérben pedig az albánói hegyek, sőt, már azok már az Appenineknek a csúcsai látszottak. Tehát ilyenek, hogyha az ember nyitott szemmel jár, akkor ott vannak. De én rá tudok csodálkozni egy őszi pókhálóra, amelyen az őszi harmadcseppek megülnek. És akkor kihozzák a pókhálónak a csodás szerkezetét, amin ilyen egészen pici, nem milliméter, attól sokkal kisebb, kis víz göböcskék találhatók, és olyan szép az egész. Hát, hogyha még, mit tudom én, vöröslő levelek között van mindez, akkor még szebbé válik. Tehát bátran nézzünk körül a világba, vagy nézzünk bele a világba, mondja a Szent Atya, mert mindezeken keresztül az Istenről szerzünk tapasztalatot. A következő részben már kicsit elrugaszkodunk a természettől, és a szentségi jelekre irányítja a figyelmünket a Szent Atya. Mielőtt azonban erre rátérnénk, először hallgassunk egy kis zenét. Thank you. kedves rádióhallgatók, mielőtt tovább mennénk, hadd meséljek el egy mai élményemet, mert hogy ma egy csomó boldog embert láttam. Örömteli sugárzó arcokat, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen voltam, lehet, hogy a hírekben már bemondták, nem tudom, ha nem, akkor most én mondom el, hogy véget ért az Senior Akadémia, ez volt az első ilyen kurzus az egyetemnek az életében. A nagykancellár érsekatya volt az, aki szorgalmazta, hogy induljon idősebb korúak számára is képzési lehetőség, ami ráadásul ingyenes volt, és 3 szakirány indult, egy informatikus számítógép kezelő, aztán egy ilyen borkultúrával foglalkozó, és hát amit én vezettem, az az egyháztörténelmi kurzus volt, és már az is nagy élmény volt, amikor évközben ezek az idősebbek, de tényleg csillogó szemmel is tudásra szomjazva ott ültek előttem az iskolapadban. Most pedig, amikor a mai napon átadták a tanúsítványt számukra, hogy elvégezték ezt a kurzust, persze kis feladatot is kellett teljesíteni érte, meg jelen kellett lenni az órákon, és ezek a boldog arcok, meg ezek a hálás tekintetek. Tehát ezek is olyanok, amik nem a kimondottan a természetnek a megnyilvánulásai, de hát a fejezetnek az elején, ugye amikor a felsorolás volt, hogy miben lehet fölismerni az Istent misztikus módon, ott volt az is, hogy egy szegény ember arca. Hát most elmondhatjuk azt is, hogyha nem is kimondottan az, hogy szegény emberek voltak, hanem az, hogy ezek a tudásvágyó, idősek, lelkesek, akik nem hagyják azt, hogy megtörje őket az élet, vagy hogy belesüppedjenek az unalomba vagy a tehetetlenségbe. Igenis vannak céljaik, kihívások elé állítják magukat. Igenis, és most pedig elérkezett az a nap, amikor learadhatták a termését a fél éves fáradozásuknak. Öröm volt őket látni, öröm volt velük együtt lenni, együtt ünnepelni, maga a rektorasszony nyújtotta át mindenkinek külön a tanúsítványt, úgyhogy nagyszerű szép ünnep volt, és ez is egy olyan pillanat az ember életének, amikor azt mondja, hogy na, az ilyenekért érdemes élni. Ez értelmet ad, ez jó, és valóban minden jó az Isten felé vezet bennünket. No, de hát akkor térjünk rá a szentségi jelekkel kapcsolatos eszmélődésére a Szentatyának. A szentségek kiváltságos módját jelentik annak, ahogyan Isten felemeli a természetet, és az a természet feletti élet közvetítőjévé válik. Tehát, hogy az Isten a szentségek révén fölhasználja a teremtett világnak a dolgait. Nyilván meg tudta volna oldani másképpen is a szentségeknek a dolgát, tehát hogy teljesen csak lelki, spirituális módon, mindenféle anyagi vonatkozás nélkül, azonban az Isten nem azt az utat választotta, hanem azt, hogy minden szentségnél van valami anyagi vonatkozás is, valami, ami összekapcsol bennünket a teremtett világgal. Ezért mondja a Szentatya, hogy az Isten fölemeli a természetet, mert hogy a természet feletti életet közvetíti a természetnek a dolgain keresztül. A kultuszon keresztül meghívást kapunk arra, hogy egy másik szinten öleljük át a világot. A világ átölelése, tehát ez tulajdonképpen a világnak a szeretetét jelenti, és akkor itt most azt mondja a Szentatya, hogy az Isten megengedi nekünk azt, sőt, meghívást kapunk arra, hogy ne pusztán a szépségért szeressük a világot, hanem azért is, egy magasabb szinten, mert hogy a világnak a dolgai az isteni kegyelmeket is közvetítik számunkra a szentségek által. És akkor sorolja, felhasználjuk a vizet, az olajat, a tüzet és a színeket. Minden szimbolikus erejükkel, és azok beépülnek az Isten dicséretünkbe. Amiket itt felsorol, ezekről rögtön eszünkbe juthatnak azok a dolgok, amelyekkel mi is mindannyian találkozunk. Hiszen a vizet többféle módon is használjuk a szentségi életünkben. Rögtön ezzel kezdődik, a kereszteléssel, a keresztvízzel, erről majd még külön is fog beszélni a Szentatya. De ne felejtsük el, hogy az eukarisztiánál is ott van a víz, hiszen vízzel vegyítjük a bort. Ne feledkezzünk el a szentelt vízről, amelyet mindennapi használatra ott van nekünk, belépünk a templomba, meghintjük magunkat szentelt vízzel, vagy hazavisszük otthonainkba, és akkor ott is meg tudjuk vele hinteni a számunkra fontos, kedves dolgokat. Nyilván ez nem babonásan, meg nem mágikusan tesszük, hanem az Isten áldását kérjük mindezekre. Tehát víz ott van mindenfelé a mi szentségi gyakorlatunkban. Az olaj szintén, mert hogy több szentség is van, ahol olajat használunk. Ugye a keresztelésnél rögtön kettőt, a bérmálásnál a Szent Kriszmát, a papszentelésnél is ott van a krizma, aztán ott van a bérmálás, azt már mondtam, igen, vagy pedig hát a betegek olajánál, betegek szentségénél szintén ott van a betegek olaja. A tűz, ugye a láng, ami húsvétnak az egyik legerősebb szimbóluma, amikor megáldjuk az új tüzet, és meggyújtjuk róla a föltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertyát, és arról vesszük aznap az összes tüzet, amit meggyújtunk, a híveknek a gyertyáit, mécseseit, az oltáron lévő mécseseket, illetve gyertyákat. Az, hogy a templomainkban az eukarisztia ünneplése közben mindig ott van az égő láng, tehát az oltár gyertyák, a mécsesek, amiket nem tudunk helyettesíteni elektronikusan. Biztos, hogy lennének olyanok, akik ezt szívesen megtennék, de elveszíteni a természetességét. Élő tűz kell, a színek, amelyek megint csak fontosak számunkra, hiszen az egyes időszakokat az egyházban, vagy az ünnepeket fejezik ki ezek a színek, és ezek annyira hozzátartoznak a liturgikus életünkhöz, hogy automatikusan ráhangolnak bennünket, ha látjuk ezeket a színeket, az ünnepkörnek, az időszaknak, az egyes ünnepeknek a hangulatára. Ezek szimbolikus erejük van, beépülnek az Isten dicséretünkbe. De egyébként lehetne sorolni még egyéb dolgokat is, mert hogy nem csak a szemünket, meg a tapintásunkat használjuk ezeknél, lehetne ezt a felsorolást még bővíteni, hiszen annyi minden van, tehát ha csak arra gondolunk, hogy a szentségimádásainknál ott van az incenzálás, amikor megfüstöljük, megincenzáljuk az oltári szentséget, vagy máshol is, akár temetésnél is lehet használni az incenzálást, ami a tisztelet jele a megkeresztelt ember teste előtt, és így tovább. Tehát ami viszont az orrunkat, mert hála Istennek, hogy most már olyan jó tömjének vannak, ami tényleg kellemes illatot, jó illatot áraszt, ahogyan az Ószövetség zsoltárokban is olvashatjuk. Emlékszem, hogy gyerekkoromban még valami nagyon fanyar, nem is tudom milyen gyantát lehetett csak kapni a kommunizmus idején, az olyan volt, hogy attól néha, amikor minisztráltam, hát az is hatott az érzékeimre, úgy facsart az orromat, hogy még a könnyem is kicsordult néha, de hála Istennek most már ilyen nem, tehát olyan jó töményeink vannak, lehet válogatni még azt is, hogy ki milyen illatot szeret, azt szerint tudja megválasztani. És hát ne felejtsd, kezdjünk el a hangokról sem, hiszen a hang az is egy természeti jelenség, az egy hullám, egy rezonancia. És hát a szent zene, az előbb is egy olyan gyönyörű muzsikát hallgattunk, annyira szép volt, tényleg az embernek megindítja a lelkét. És ezt ki lehet használni. Tehát az, hogy olyan zenéket hallgatunk, illetve magunk is éneklünk a liturgiában, amely át tud hatni bennünket. Persze jó dolog, hogyha a szövegre is figyelünk, a magyar énekeink, az énekgyűjteményeink azok nagyon gazdagok olyan szempontból is, hogy némely éneknek olyan mély teológiai tartalma van, hogy az elmélkedésnek a tárgya lehetne. Hát ezeket mind bekapcsoljuk az Isten dicséretünkbe, tehát az ember az összes érzékszervével tud bekapcsolódni a szentségeknek a liturgiájába. A Szent Atya így folytatja. Az áldást adó kéz Isten szeretetének eszköze és Jézus Krisztus közelségének tükröződése, aki azért jött, hogy elkísérjen minket életünk útján. Igen, Jézus Krisztusnak az egész működése erről szólt, és végig is élte az emberi életnek az összes aspektusát, a fogantatástól, születéstől, gyermekkoron keresztül, egészen a halálig elkísér bennünket, velünk van. És akkor utána, igen, ahogy az előbb már utaltam rá, hogy a Szent Atya újra vissza fog térni a vízhez, így folytatja, a víz, amelyet a kereszteléskor a gyermek testére öntenek, az új élet jele. Amikor találkozni akarunk Istennel, nem menekülünk ki a világból, és nem zárkózzunk el a természettől. Tehát az a fajta misztikus, aki azt gondolja, hogy ő attól nagy misztikus, hogy a világot lenézi, attól megpróbálja magát szeparálni, ez nem igazán keresztény szemléletű. A keresztény szemlélet az, hogy nem menekülünk a világtól. És itt most arra kell utalnom, hogy amikor a remeték kivonulnak a társadalomból, ők nem a világból menekülnek ki, az emberek közül, és nem is menekülnek. Tehát az egy tudatos döntés, egy tudatos választás, nem azért, mert hogy nem szeretik az embereket, vagy utálják a közösséget, vagy agorafóbiájuk van, vagy bármi, azért mennek remetének, nem. Ez egy tudatos döntés. Az, hogy visszavonulnak az emberek világának a zűrzavarától, annál inkább Istennel legyenek az emberekért. Tehát nem szakadnak el a közösségtől sem, az folyamatos, ott van, ezek az egyházban élnek továbbra is, meg vissza is látogatnak az egyházba, meg elmennek szentmisére, tehát a remete az nem azt jelenti, hogy megundorodik a társadalomtól is elmegy, vagy hogy olyan kietlen helyre megy, mint a pusztaság, a sivatag, mert hogy nem szereti a világot, dehogy nem. Az igazi keresztény ember, az szereti a világot. Nem menekülünk tehát a világtól, nem zárkózunk el a természettől, amikor az Istennel akarunk találkozni, hanem pontosan a természeten keresztül akarunk az Istennel találkozni, és a teremtett dolgokon keresztül, ahogy az előbb néztük már, a szentségek is pontosan ezeket használják föl. Ez különösen megfigyelhető a keleti kereszténység lelkiségében. És itt most idézni fogja a Szent Atya elődjét, Szent II. János Pál pápát, aki 1995-ben az Orientale Lumen kezdetű apostoli levelében így ír. Mindenben megnyilvánul a szépség, amely keleten az egyik legkedveltebb név az isteni harmóniának és az átváltozott ember mintájának a kifejezésére. Megnyilvánul a templom formájában, a hangokban, a színekben, a fényekben, az illatokban. Hát igazából én nem nagyon voltam még ortodox liturgián. Amikor kispap voltam, akkor emlékszem, hogy itt a Egerben, a Rácz templomban évente egyszer volt keleti liturgia, és akkor elmentünk, de ott inkább csodálkoztunk, mint átéltük volna, hogy mi is történik. Görögkatolikus szent liturgián viszont már elég sokszor voltam, szeretem is, de ezek egyszerűek ahhoz képest, mint amitről beszámolnak, hogy milyenek voltak például Konstantinápolyban, a Hagia Szófiában, hát ami most már sajnos nem a miénk, nem a kereszténységé, hanem ugye a muszlim világ 1453-ban elfoglalta. Na de hát ez egy történelem, de erről olyan csodálatos beszámolók vannak, és azok a képek, amiket láttam, azok tudnak is, tehát tudják is mutatni azt, hogy úgy van megkomponálva az ablaksor, hogy azok valami csodálatos fénypászmákat hoznak létre, és hogyha bent incenzálnak, tehát száll a füst, akkor azokat, ahogy megvilágítja, az valami csodálatos lehetett. És mind ehhez jön még az ortodox templomi kórus, a színpompás liturgia, a szertartást végzőknek a gazdagon díszített ruhája. Tehát ez a korabeli beszámolók szerint ez az emberek számára tényleg olyan volt, mint a mennyei liturgiának a földi mása, amitől nagyon sok pogány, törzsfő, népvezető teljesen meghatódott, és olyan hatással volt rájuk, aminek következtében sokkal könnyebben fölvették a keresztséget. Igenis, ezeknek megvan a maguk gazdagsága, és ugye itt már tényleg megjelennek a hangok, a színek, a fények, az illatok, ahogyan Szent II. János Pál írja ebben az apostoli levelében. Így folytatja Ferenc pápa. A keresztény tapasztalat számára az anyagi világ minden teremtménye a megtestesült igében találja meg igazi értelmét, mert Isten fia felvette személyébe az anyagi világ egy darabját, és ezáltal elültette az anyagi világba a végleges átalakulás csíráját. Hát ez nagyon szép gondolat, tehát ezt ünnepeljük akkor, amikor megemlékezünk arról, hogy Krisztus emberi testet öltött, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, illetve karácsonykor, a születéskor, és ugyanakkor pedig húsvétkor a másik oldalt, amiről a Szent Atya beszél, hogy egyrészt, hogy a fiú fölvette az anyagi világ egy darabját, és utána pedig a föltámadásával elültette ebbe a világba az átalakulás csíráját. Tehát, hogy ez a világ sokkal többre van híva, mint amit most mutat magában. És szintén II. János Pálnak az előbb említett apostoli levelét idézi Ferenc pápa. A kereszténység nem utasítja el az anyagot és a testi valóságot. Sőt, a liturgikus cselekményben az ember testisége teljesen megkapja igazi értékét. Az emberi test itt mutatja meg legbensőbb természetét, hogy a lélek temploma. És itt jut el a Jézus Urunkkal való egyesülésre, aki maga is testé lett a világ üdvösségéért. Hát ezt nem is kell különösebben magyarázni, illetve a részben az előbb már magyaráztuk, de ezt mindenki érti, és ez egy csodálatos dolog. És hát a Szent Atya rátér arra, hogy hogyan is nyilvánul, vagy hol nyilvánul meg ez a legszebben. Tegnap volt úrnapja, itt legalábbis itt Magyarországon, ahol az oltári szentséget ünnepeltük, pont erről beszél a Szent Atya. A teremtett valóság az oltári szentségben találja meg legnagyobb felmagasztalását. A kegyelem, amely általában érzékelhető formában nyilvánul meg, bámulatos kifejeződést nyer, amikor maga Isten emberré válva odáig megy el, hogy étellé teszi magát teremtménye számára. Az Úr a megtestesülés misztériumának csúcspontján egy anyag darabon keresztül akart eljutni lényünk legmélyére. Nem felülről, hanem belülről, hogy saját világunkban találkozhassunk vele. Az eukarisztiában már megvalósult a teljesség, és ez az univerzum éltető középpontja, a szeretet és az élet kiapadhatatlan túlcsorduló forrása. Az oltári szentségben megjelenő megtestesült fiúhoz csatlakozva az egész kozmosz hálát ad Istennek eukarisztáin. hálát ad. Ez az eukarisztia, a görög szó, hálaadás. Egyébként hadd mondjam el, hogy amikor a Laudato Si-t olvastam, én nem gondoltam azt, hogy az oltári szentségről is ilyen csodálatos dolgokat fogok benne találni. Nem számítottam rá, hogy az oltári szentség bekerül ebbe a körlevélbe, és méghozzá azt kell mondani, hogy egy nagyon csodálatos, szép mondatokat olvashattunk itt az előbb. Szerintem a kedves rádió hallgatóknak is megindította a szívét. És akkor folytatja. A Szent Mise ugyanis önmagában egy kozmikus szeretetet kifejező cselekmény. Igen, kozmikus. Mert ha a Szent Misét egy vidéki templomocska kicsi oltárán mutatjuk is be, mindig bizonyos értelemben a világoltárán mutatjuk be. És ez is egy csodálatos dolog, hogy akár a Szent Péter Bazilikában, vagy a világ akármelyik gyönyörű, nagy, szép templomában történik egy szentmise, az nem különb látványban, vagy felszereltségben lehet más, de igazából a lényegét tekintve nem nagyobb, mint tényleg egy kicsi falusi templomban bemutatott szentmise. Ugyanaz a Krisztus ugyanolyan módon jelenik meg benne. Hát elnézést, hogy ilyet mondok, de hát ha demokráciáról beszélünk, akkor ez a demokrácia. Tehát, hogy itt kérem szépen, nincs különbözőség. Krisztus ugyanazt adja mindenkinek, saját magát, és mindegy, hogy milyen körülmények között. A legszegényebb afrikai kis kunyhóban bemutatott szentmise ugyanolyan értékes, mint a lateráni bazilikában, a kereszténység első számú templomában bemutatott szentmise. És az eukarisztia összeköti az eget és a földet. Átfogja és áthatja az egész teremtést. A világ, amely Isten kezéből került ki, boldog és teljes imádásban tér vissza hozzá. Az eukarisztikus kenyérben a teremtés, az istenivé válás, a mennyei lakodalom, a teremtővel való egyesülés felé irányul. Ezért az eukarisztia fény és motiváció forrása környezetért való aggódásunk számára is, és arra késztet minket, hogy az egész teremtett világ őrei legyünk. Tehát tegnap, amikor az eukarisztiát külön is ünnepeltük, mert hogy úrnapja volt, valószínű, hogy nem nagyon jutott eszünkbe, hogy itt tulajdonképpen az eukarisztián keresztül a világért való aggódás is megjelenhet bennünk, és a világért való szeretet is megjelenhet bennünk, hiszen az Isten pont a világnak egy ilyen nagyon egyszerű kis darabkáját választotta ki arra, hogy velünk legyen és tápláljon bennünket. Ezért mondja Szent Atya, hogy az egész teremtett világ őrei legyünk. Eszünkbe juthat már az ószövetségi gondolat, amikor az Úr azt mondja Ezekiel prófétának, emberfia, őrtálónak állítottalak téged Izrael népe fölé. Most a Szent Atya azt mondja, hogy mi megkeresztelt emberek, akik az eukarisztiával találkozunk, akik az eukarisztiából élünk, ez igazából őrségbe szólít bennünket. Őrségbe, hogy ennek a teremtett világnak, amely az Istennek a szép világa, hogy ennek igazi őrzői legyünk. Tehát az eukarisztia az sok mindent jelent számunkra, táplálja a lelkünket, táplálja a kegyelmi életünket, eltörli a bűneinket, és így tovább, annyi sok kegyelmi hatása van. A Szent Atya egy újat ad hozzá ebben a körlevélben, ami eddig is megvolt, csak nem került kellőképpen hangsúlyozásra. És pedig az, hogy az eukarisztián keresztül is kapcsolódunk a teremtett világhoz, és éppen ezért ez az eukarisztiának a vétele kell, hogy növelje bennünk az aggódást ezért a világért, és a felelősségtudatot, hogy őrzői legyünk ennek a világnak. A következő részben a Szent Atya a vasárnapi szentmisére és a vasárnapi pihenésre hívja föl a figyelmet. Ez az utolsó része ennek a szentségi jelek és az ünnepléssel egybekapcsolt pihenésnek a részében, azonban az időnk elszaladt a mai este is, úgyhogy erre már nem kerül sor, de talán, hát ha fölkeltettem néhány kedves rádióhallgató figyelmét, hogy maga is kezébe vegye a Szent Atyának a Laudato Si enciklikáját, körlevelét, és átolvasgassa. Mert nagyon tanúságos olvasmány, és tényleg olyan, ami nagyon aktuális, és amely valóban a kereszténységünkben való elmélyülésünket is segíti, illetve irányt mutat, hogy mi a helyünk ebben a világban, és hogyan éljünk ebben a világban. Én megköszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmét, és egyben el is köszönök, legközelebb szeptemberben fogok ebben a műsorban jelentkezni. Aki még továbbra is a Szent István Rádiót hallgatja, azoknak jó vételt és szép estét kívánok, akik nyugovóra térnek, azoknak pedig jó pihenés és pihentető álmukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!